Ez a Híradó szombat este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! A nyugdíjjal azonos mértékben 2,4%-kal emelkednek jövőre a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások. Közzétették a biztosítók a 2014-es kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tarifáikat. Ma van halottak napja, több százezren mentek ki a temetőkbe gyertyát gyújtani és emlékezni elhunyt szeretteikre. Álmokfutó lövöldözött a Los Angeles-i repülőtéren, egy embert megölt, kettőt megsebesített. Január 1-től nem csak a nyugdíjak, de a nyugdíjszerű juttatások, így a rokkantsági és a rehabilitációs ellátások, valamint a baleseti járadék összege is nő 2,4%-kal. Ilyen mértékű inflációval tervez ugyanis a költségvetés 2014-re. Szakértők szerint a pénzromlással megegyező növekedés megőrzi a nyugdíjak reálértékét. A tervek szerint 2014-ben összesen 81 milliárd forinttal költenek többet nyugdíjakra, mint az idén.
116 ezer forintból élek meg.
Összesen ennyi a nyugdíja katona Sándor Lászlóninak. A debreceni özvegy 2008-ban kényszerült kerekesszékbe, azóta rokkantsági ellátást is kap az özvegyi nyugdíja mellé. Azt mondja, minden forintnak megvan a helye.
Be kell hoztani azt a kicsit is, ami van. Tehát ez nagy, soknak tűnik, de sok a kiadás belőle. Őszintén.
Jövőre nem csak a nyugdíja, de a rokkantsági ellátása is nő 2,4%-kal. Azért ennyivel, mert ekkora inflációval számol jövőre a kormány. De nem csak a rokkantsági ellátás összege nő, hanem más nyugdíjszerű juttatási is. Így a rehabilitációs ellátás, valamint a baleseti járadék is magasabb lesz. Ez azt jelenti, hogy aki eddig 63 ezer forintnyi ellátást kapott, az jövőre 1512 forinttal kap többet havonta.
Magában ez a...
Az elemző szerint az emeléssel az ellátások megtartják értéküket, hiszen a pénzromlás mértékével egyenlő arányban növekednek. A szakértő hozzátette, az idei év különösen kedvező volt az érintetteknek, hiszen az infláció jóval a tervezett szint alatt maradt.
Bőven több mint kétszerese volt a nyugdíjemelés, mint maga az infláció mértéke, éppen pontosan a rezsicsökkentéseknek a jótékony hatása miatt. De azt lehet mondani, hogy ebben az évben volt igazán jó akár a nyugdíjasok, akár a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátottaknak a köreinek az élete.
A nyugdíjszerű ellátások emelése összesen 600 ezer embert érint. A szociális államtitkár szerint az utóbbi években sikerült elérni, hogy jelentősen nőtt a nyugdíjak és az ellátások vásárló ereje.
Az idei nagymértékű 5,2%-os emeléssel, így ebben az elmúlt 3-3,5 évben mindenképp reál értékben emelkedtek ezek a járadékok is, illetve ellátások is a nyugdíjakkal együtt meghaladták a 3%-ot, szemben egyébként a 2010-es nagy csökkenésekkel, ami több mint 6%-os volt összességében.
2014-ben összesen 81 milliárd forinttal jut több a nyugdíjakra és a nyugdíjszerű ellátásokra. Ha viszont az infláció jövőre mégis nagyobb lenne, mint a tervezett, a jogosultak újabb emelésre számíthatnak.
Közzétették a biztosítók a 2014. január 1-től érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítási tarifáikat. Idén először nem napi lapokban, hanem a Magyar Nemzeti Bank és a biztosítók saját, valamint a Magyar Biztosítók Szövetségének honlapján jelentek meg a tarifák. Az új árak azoknak szólnak, akik 2010 előtt vásároltak járművet. Az a biztosító, amelyik ma nem tesz közzé új tarifát, az a régi biztosítási tarifákkal dolgozik tovább.
Itt jelentős különbség van sajnos, úgyhogy ezt nagyon át kell néznünk.
A biztosítók jövő évi ajánlatait böngészi a Péterfalvi család. Ha a mostaninál kedvezőbb tarifát találnak, akkor mindenképpen biztosítót váltanak.
A férjemmel eddig negyed évente fizettünk közel 4000 forintot, és hát mindenképp szeretnénk váltani biztosítást, vagyis biztosítót annak érdekében, hogy előnyösebb megoldást keressünk.
Az egyik legnagyobb biztosítási közvetítő cég vezetője azt mondta, a jövő évre vonatkozó díjakat tekintve az egyik legfontosabb változás, hogy a legtöbb biztosító nem csökkentette, hanem emelte a tarifákat.
Az autósok így egy 5-8%-os díjemeléssel találhatják magukat szemben a kötelező kampányban. A másik változás, hogy a károkozó ügyfeleknek a biztosítók mostantól nem magasabb díjat fognak adni, hanem adott ügyfeleket elküldenek a biztosítótól, vagyis felmondják a biztosításukat.
Díjemelkedésről nem tudunk beszámolni.
A Magyar Biztosítók Szövetsége szerint azonban a díjak jövőre inkább stagnálnak majd.
Sőt, azoknál, akik a bónusz-málusz rendszerben előre lépnek, mert ugye nem okoztak kárt, azoknak csökkent is a díja. Amilyen próbaszámításokat mi eddig itt végeztünk a szövetségen belül, azok ezt mutatják.
A Mabisz összehasonlító táblázata jövő hétre készül el, de az egyes biztosítók ajánlatai már most is megtalálhatók a honlapjukon. Komolyabb hatású új kedvezményt 2014-ben nem vezetnek be a biztosítók, ismét az éves díj egyösszegű befizetésével, illetve a bankszámláról történő fizetéssel érhető el a legnagyobb mértékű kedvezmény. A jövő évi díjtarifák között azonban új elemek is megjelentek. Bevezették például a jobb kormányos autók pótdíját, ami egyes társaságoknál akár 300% is lehet.
A romák elleni támadás sorozat áldozataira emlékeztek ma Nagycsécsen. 5 évvel ezelőtt molotov koktélt dobtak a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei községben lévő 2 házra, majd sörétes puskával az ablakokra lőttek. Egy 43 éves férfi és egy 40 éves nő meghalt, egy ember pedig megsérült. 2008-ban és 2009-ben az összesen 9 helyszínen lőfegyverekkel, gyújtópalackokkal végrehajtott támadásokban 6-an haltak meg. A kormány augusztusban döntött arról, hogy az áldozatok hozzátartozói kártérítést kapnak majd. Kovács Zoltán társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár azt mondta, ma is együtt kell élnünk a támadás sorozat következményeivel.
A feleségét és a bátyját veszítette el Nagy Attila 2008. november 3-án. A házukba molotov koktélt dobtak, majd többször is rájuk lőttek. A 40 éves asszony éppen menekülni próbált az égőházból, amikor megölték. A családfőt is eltalálták, ő könnyebb sérüléseket szenvedett. Azt mondja, máig nem tudta feldolgozni a történteket.
Én nem vagyok jól azóta se. Azóta se vagyok jól. Azóta is beteg vagyok.
A két áldozat síremléke előtt minden évben főhajtással emlékeznek. Tállai András önkormányzatokért felelős államtitkár a megemlékezésen azt mondta, a mások szabadságát és méltóságát ért sérelem saját szabadságunk korlátozását jelenti.
A történelem a magyarokat arra is megtanította, hogy idejében fel kell ismernünk a másik ember elleni támadást.
A romák elleni támadások következményei örökre velünk maradnak, mondta a megemlékezésen Kovács Zoltán, társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár.
Ezeket a következményeket ilyen értelemben csak rendkívül szisztematikus, lassú munkával lehet feldolgozni, és ennek nagyon fontos, nélkülözhetetlen eleme az emlékezés.
A nagycsécsi gyilkosság a romák elleni támadás sorozat része volt. 2008-ban és 2009-ben összesen 9 helyszínen lőfegyverekkel, gyújtópalackokkal végrehajtott támadások következtében 6-an meghaltak, köztük egy gyermek, többen megsérültek. A rendőrség 2009. augusztusában 4 férfit vett őrizetbe, akiket a romák elleni támadásokkal gyanúsítottak meg. A Budapest környéki törvényszék augusztus 6-án tényleges életfogytiglanra ítélte. Az első, a másod és a harmadrendű vádlottat nem jogerősen. A negyedrendű vádlott büntetése 13 év fegyház.
Vajdaság szerte megemlékeztek azokról a magyarokról, akiket 1944-45-ben Tito partizánjai ártatlanul végeztek ki. Szabadkán ökumenikus istentisztelettel rótták le kegyeletüket az áldozatok előtt. A megemlékezés több száz résztvevője virágokat, gyertyákat, mécseseket helyezett el az azonosított áldozatok nevét felsoroló gránitlapok előtt, a tömegsírokat rejtő parcella gyepén és az ismeretlenek által néhány hete ellopott Vergődő madár című szobor talpazatán.
Szabadkán az egykori téglagyár gödrében hantolták el az ártatlanul kivégzetteket. 2000 magyar, német és zsidó nyugszik itt. Emlékükre 1994-ben emlékművet emeltek, ennek volt a része a Vergődő madár című bronzalkotás is, amit ismeretlen tettesek 2 hete loptak el. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint az idén megkezdett magyar-szerb megbékélési folyamat torpant meg azzal, hogy ismét meggyalázták az ártatlanul kivégzettek emlékét.
Mindegy, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy a dolgok a helyére kerüljenek, a helyére fognak kerülni, mert addig nem hagyjuk abba.
Bajmokon 1944. november 2-án a partizánok vízbíróságot alakítottak. Néhány óra leforgása alatt 252 embert végeztek ki. A tömegsír helyén lévő akácfánál gyűlnek össze minden évben a hozzátartozók, hogy felidézzék a helyi magyarokat ért borzalmakat. Temerinben és Újvidéken is megemlékeztek az 1944-es és 45-ös magyarok elleni vérengzések áldozatairól.
Emlékszünk rá, hosszú évtizedekig tilos volt emlegetni mártírjainkat, Voltak olyan évek is, amikor börtön és munkanélküliség várt már azért is, ha valaki fennhangon megmerte kockáztatni, hogy talán mégsem volt minden megkínzott, agyonvert vagy tömegsírba lőtt magyar férfi és nő fasiszta.
Gulyás Gergely az Országgyűlés Emberi Jogi és Kisebbségvédelmi Bizottságának alelnöke szerint Szerbiának sokat kell tennie azért, hogy a két nemzet közötti megbékélés valóban létrejöjjön. A politikus utalt arra, hogy a szerb kormány máig nem helyezte hatályon kívül a magyarok kollektív bűnösségét kimondó határozatokat.
Három magyar település lakosságát kollektív bűnösnek nyilvánító rendelkezések hatályon kívül helyezése az eddigi ígéretek ellenére még mindig várat magára. Bízzunk benne, hogy a jó irányba tett lépéseket nem követi megtorpanás, és valamennyi kegyeleti ügy az európai civilizációs normáknak megfelelően fog rendeződni.
A történészek szerint a Vajdaságban a magyarok elleni vérengzések előre kitervelt népirtások voltak. A délvidékre bevonuló szerb partizánok egyes kutatások szerint több tízezer magyart végezte ki ártatlanul, bírósági ítélet nélkül.
Minden szentek ünnepe után egy nappal halottak napján is tömegek járják a temetőket. A halottak napja egy 1000 éves keresztény szokás. Ezen a napon az élők gyertyát gyújtanak az elhunytakért. A hosszú hétvégén a temetők hosszabb ideig tartanak nyitva, országszerte 10 000 rendőr vigyázza a sírkertekbe látogatók nyugalmát.
A halottak napja 1000 éves hagyomány a keresztény egyházban. Ilyenkor gyújtanak gyertyát az élők az elhunytakért, így emlékeznek rájuk. A 10 éves madarász Blanka szüleivel és nagymamájával látogatott ki a temetőbe, nagypapájához és dédszüleihez jött.
Jó dolog itt lenni és megtisztelni őket.
De miért jó?
Hát azért, mert ők családtagok voltak, és jó a családtagokkal lenni.
November első napjaiban minden évben országszerte több 100 000 látogatnak ki a temetőkbe. A hosszú hétvégén 10 000 rendőr és több 1000 polgárőr vigyázza a rendet. Csak Zala megyében 3 000 polgárőr segíti a rendőrök munkáját. A temetőbe látogatók nagy száma miatt Zalaegerszegen még útlezárásra és forgalomelterelésre is szükség volt. Szegeden pedig hőkamerát is bevetnek a rendőrök, hogy éjszaka is elfoghassák a tolvajokat. A rendőrségi statisztikák szerint ilyenkor november elején nem történik a szokásosnál több bűncselekmény, az viszont látszik, hogy a temetők és a forgalmas utak környékén nő a bűnelkövetések száma.
Úgy gondoljuk, hogy inkább átteszik a székhelyüket máshová, és az olyan helyekre mennek, ahol könnyebben meg tudják szerezni az értékeinket. De lehet ilyen például az ilyenkor zsúfolt tömegközlekedési eszköz is, ahol zsebtolvajlással egész könnyen lehet hozzájutni bizonyos bevételhez.
A temetők vasárnap is hosszabb ideig tartanak nyitva, reggel 7-től este 8 óráig. A hosszú hétvégén a temetők környékén a tömegközlekedési eszközök is sűrűbben járnak, azok számára pedig, akik autóval közlekednek, a nagyobb temetőknél külön parkolóhelyeket is kijelöltek.
Az évente több 100 000 turista által látogatott párizsi Père-Lachaise temetőhöz hasonló turisztikai központ lehet a Fiumei úti sírkert, a Nemzeti Örökség Intézete szerint. Ehhez azonban milliárdos fejlesztésekre lenne szükség. Ezért a több mint 1000 híres magyar végső nyughelyének otthont adó sírkert még idén nemzeti emlékhely lehet.
Nem csak emlékezők, turisták is látogatják rendszeresen a Fiumei úti sírkertet. Ezek a francia lányok Párizsból érkeztek. Azt mondják, direkt látogattak el ide. Nagyon szép ez a sírkert, hatalmas emlékművek vannak itt, ismert emberek sírjai. Érdekes, hogy sok helyen nem a sírköveken, hanem a sírokon lehet itt olvasni a neveket, mondja az egyikük. A Fiumei úti temetőben nyugszik például gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, Kossuth Lajos és Deák Ferenc, vagy éppen Blaha Lujza színésznő.
Üvegpiramis, és amikor a nap átsült rajta, akkor látszik benne a kereszt.
Mádl Ferenc köztársasági elnök síremlékéről beszél, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke. Fogarasi Katalin azt mondja, 1200-nál is több híres magyar végső nyughelye a Fiumei úti sírkert, amely még idén nemzeti emlékhely lehet, az országban 12-ként.
Most így a halottak napja kapcsán is el szeretném mondani azt, hogy egyáltalán a temetőknek, mint tabuknak a ledöntése nagyon fontos, és egy ilyen közkincs, mint a Fiumei úti temető, az tényleg méltó arra, hogy akár a magyar látogatók, akár a ide látogató a külföldi turistáknak teljesen természetes legyen, hogy megnézzék.
Ezért a Nemzeti Örökség Intézete azt is kezdeményezi, hogy az évente több 100 000 turista által látogatott párizsi Père-Lachaise temetőhöz hasonlóan a Fiumei úti temető is legyen turisztikai célpont. Ehhez viszont komoly felújításokra, fejlesztésekre, itt többek között látogatóközpontra kegytárgyboltra vagy éppen okostelefonokra telepíthető idegenvezető programra van szükség.
Egy uniós szabály szerint 2015-től már csak olyan középület épülhet, ami minimális energiát használ fel. 2018-tól pedig már a lakóházakra is kiterjed az előírás. Később ez tovább szigorodik azzal a kitétellel, hogy az épületeknek megújuló energiát is használniuk kell a működéshez.
Hát ez a részényel is a rendezése.
Tavaly őszóta ez a készülék adja a meleget a Benedek Elek gyógypedagógiai iskolában. Ez az első olyan közintézmény az országban, ami csak nem nulla energiaigényű épületben működik. A pedagógusok szerint más érzés egy ilyen iskolában dolgozni.
Fényhatások mások, tényleg nincs por, a hőmérséklet egyenletes, kulturáltabb.
A falak csak nem fél méter vastagok, az ablakok három rétegűek, a jobb szigetelés miatt az épület költségkímélő is. Az igazgató szerint alig egy év alatt több millió forintot sikerült már megspórolniuk.
30%-kal csökkent ennek az épületrésznek az energiaköltsége, de ebbe benne van nem csak a maga fűtőenergia, hanem a villamos áram is, mert ugye akkor a felületek, ablakok, fényvetők vannak beépítve, hogy nem teszi szükségessé a lámpáknak a fölkapcsolását.
Egy uniós szabály miatt hamarosan már csak ilyen minimális energiaigényű középületeket lehet építeni. Az előírásokat most határozta meg a belügyminisztérium. A követelmények lényege, hogy az épület építéséhez és működtetéséhez a lehető legkevesebb energiát használják fel, vagyis így a költségeket is a lehető legkisebbre szorítsák le. A középületeknél ez 2015-től, más épületeknél pedig 2018-tól lesz kötelező.
A közel nulla energiafelhasználási épület pedig annyival egészül neki, hogy a költségoptimalizált szint mellett még legalább 25%-ot megújuló erőforrásból kell fedezni, tehát napkollektorral, napelemmel, földhő hasznosítással.
Ez utóbbi előírást azonban a középületekre csak 2019-től, más épületekre pedig 2021-től kell alkalmazni. Európa többi országában is hasonlóak a követelmények. Dániában például már 2015-től csak passzív házakat lehet építeni, Belgiumban pedig már jövőre életbe lép ez a szabály.
Drámai a hangulat az MSZP-ben, ezt nyilatkozta a 444.hu internetes portálnak több szocialista politikus. Azt is mondták, távoznia kellene Török Zsoltnak, az MSZP szóvivőjének a bajai videóbotrány miatt. Közben harmadik napja keressük az MSZP-t, hogy választ kapjunk az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre, de továbbra sem nyilatkozik senki. Telefonon néhány politikusok viszont annyit elárult, megvan a véleményük a történtekről.
Drámai a hangulat az MSZP-ben, ezt írja a 444.hu. Az internetes portál azzal kapcsolatban kereste meg a párt politikusait, hogy kiderült, a hamis bajai videót Déri Balázs kommunikációs igazgató adta át a hvg.hu-nak, pedig ezt korábban folyamatosan tagadták. Szocialista forrásokra hivatkozva azt közlik, olyan a hangulat az MSZP-ben, mint a 2010-es választási vereség környékén. Az egyik szocialista politikus azt mondta a lapnak, idézem, ott állnak az újságírók reggelenként a Jókai utca előtt, megint menekülnünk kell befelé. 3 évig dolgoztunk, hogy visszahozzuk a pártot, erre most egy hét alatt az egész építményt magunkra rántjuk.
Ők adták, hogy egyébként a HVG-nek?
Nem mi adtuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Miért azt tudom, hogy a HVG-nek?
Nem tudom.
Török Zsolt, a szocialisták szóvivője többször, több műsorban is tagadta, hogy tudná, hogyan került a hvg.hu-hoz a videó. Legutóbb kedden az ATV-ben beszélt erről.
Nem miattuk oda a HVG-nek, nem tudjuk, hogy ki és milyen módon és hogyan, hány példányban kapta ezt meg.
Másnap Déri Balázs, a párt kommunikációs igazgatója beismerte, ő adta át a felvételt az azóta lemondott Gavra Gábor főszerkesztőnek, majd közölte, lemondott posztjáról. Déri Balázs azt állította, hogy a párt vezetését és Török Zsoltot, a párt szóvivőjét sem tájékoztatta a videó átadásáról. Ezt a képkockát a Híradó kamerája rögzítette október 21-én a Szocialista Párt sajtótájékoztatója elején. A jobb oldalon Déri Balázs látszik. Utána érkezett a parlament társalgójába Török Zsolt, az MSZP szóvivője. Itt is kérdezték tőle az újságírók, hogy a szocialisták adták-e át a hamis felvételt a hvg.hu-nak. Nem árult el, csak annyit mondott, készülhetett több példány is a videóból.
Elképzelhető, hogy több felvétel is készült, és több CD vagy DVD másolat is készült, és ezek közül egyik ide, másik oda, a harmadik a moda landolt.
Török Zsolt sajtótájékoztatóján végig a teremben volt Déri Balázs kommunikációs igazgató.
Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet.
Végül közösen távoztak. Déri Balázs természetesen akkor is tudta, hogy ő adta oda a felvételt a HVG-nek, de állítása szerint erről nem beszélt a párt szóvivőjének.
Török Zsoltot szerda óta hiába kerestük, nem nyilatkozott, a párt sem tartott sajtótájékoztatót. Török Zsolt most először szólalt meg az ügyben. A 444.hu-val annyit közölt, hogy Déri Balázs egyértelműen elmondta, hogy senki nem tudott arról, hogy kiadta a videót a HVG-nek, így állítása szerint erről ő sem tudhatott. A lap szerint a pártban többen felvetették, hogy Déri Balázs kommunikációs igazgató lemondása nem elég, Török Zsoltnak is mennie kell.
Ugyanúgy a Fideszre, hogy útban előttetek szavazni, a pénzeteket odaadom.
A hamis bajai videó október 18-án került ki a hvg.hu-ra. Azóta kiderült, hogy akkor már két napja a szocialistáknál volt a felvétel, és a sporttagozat alelnöke vitte azt be a székházba.
Ezt nem kellett volna megcsinálni, ezt a mocskos, undorító, és bocsánat, de gerinctelen dolgot csinált.
Körös Gusztáv, a Demokratikus Koalíció egykori tagja, és egyben a videó egyik készítője hétfőn azt mondta, hogy a szocialisták rendelték a felvételt, amit viszont az MSZP az ügy kirobbanása óta tagad, és azt állítják, hogy csak belekeveredtek az ügybe. A 444.hu-nak nyilatkozó szocialista politikusok egyike azt mondta, idézzük, lehet köpködni a Szekeres Imrére vagy a Baja Ferire, de ők nem ülnek fel egy ilyennek, azt tuti. Ma is kerestük a szocialista pártot, de továbbra sem válaszoltak. Több egykor vezető pozíciót betöltő szocialista képviselőt viszont elértünk telefonon. Többen azt mondták, megvan a véleményük a kialakult helyzetről. Volt, aki szerencsétlen ügynek nevezte a történteket, de nyilatkozni egyikük sem akart.
Több ezer orvos és egészségügyi alkalmazott tüntetett magasabb bérekért Bukarestben. A demonstrálók azt követelték, hogy a kormány a bruttó hazai össztermék 4%-a helyett 6%-ot fordítson az egészségügyre, és emelje kétszeresére a kezdőorvosok bérét. Az elmúlt évek legnagyobb orvos tüntetésére az ország minden pontjáról érkeztek résztvevők. A szakszervezetek azt mondják, ha a kormány nem teljesíti követeléseiket, általános sztrájkba kezdenek.
A fizetések azok nem nőttek, ugye két részletbe vissza a levonásokat visszakaptuk, de az inflációt számítva messze nem éri el azt az értéket, amit ezelőtt 3-4 évvel megkerestünk. A mi problémánk nem csak a mi fizetésünk, hanem a minőségi betegellátás is. Tehát mi azért is kivonultunk, hogy a rendszer is maradjon állami, tehát ne legyen magánosítva.
Tízezrek vonultak utcára Lisszabonban, miután a parlament elfogadta Portugália jövő évi költségvetését. A 2014-es büdzsé újabb megszorításokat tartalmaz. Csökkenni fognak a nyugdíjak, és ismét elbocsátások lesznek a közszférában. Portugália 2011-ben kapott pénzügyi segítséget az Európai Unió, az Európai Központi Bank és az IMF hármasától. A trojka a 78 milliárd eurós mentőcsomag fejében állami kiadáscsökkentést és adóemeléseket kért Portugáliától.
A portugál kormány lemondását és munkát követeltek a tüntetők Lisszabonban, miután a miniszterelnök benyújtotta az ország 2014-es költségvetését. A jövő évi büdzsé átlagban 10%-os fizetéscsökkenést hoz a közszférában dolgozók számára, de csökkennek a nyugdíjak is. Ez a kormány egy vérszívó, le kell mondaniuk, mondja ez a felháborodott férfi. Ez lesz Portugália harmadik költségvetése, az úgynevezett trojka, vagyis az Európai Unió, az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valuta Alap gyámkodása alatt. Portugália 78 milliárd euró pénzügyi segítséget kapott 2011 közepén, cserében 3 éven keresztül állami kiadáscsökkentést, adóemeléseket és elbocsátásokat kell végrehajtania. Ez az utolsó költségvetésünk, amit a trojkával kötött szerződésünk alapján készítettünk. Ez mindent megmagyaráz, de ez azt is jelenti, hogy 7 hónapra vagyunk a program végétől, mondja bizakodva a portugál miniszterelnök helyettes. A tüntetők a parlamentbe is bejutottak, és a költségvetési vita alatt a kormány távozását követelték. Portugália gazdasága 2,5 éve zsugorodik, a munkanélküliség pedig történelmi csúcsokba emelkedett azóta, hogy az ország a trojka gyámsága alá került. A kormány azt ígéri, a szerződés lejárta után csökkentik az adókat. Korábban rendszerint az történt, hogy egy ideiglenesen megemelt adókulcs örökre úgy maradt. Ezen változtatnunk kell, fokozatosan csökkenteni akarjuk az adókat, persze a takarékosság megtartása mellett, mondja a miniszterelnök. Közben sztrájkba léptek a portugál közlekedési dolgozók is. A vasútvonalakon átlagban felére csökkent a járatok száma, Lisszabonban viszont teljesen leállt a metró közlekedés. A szakszervezet ugyanis az úgynevezett elégséges szolgáltatást sem hajlandó biztosítani.
Ámokfutó lövöldözött pénteken a Los Angeles-i reptéren. A biztonsági szolgálat egyik munkatársát megölte, két másikat megsebesített, egyikük állapota válságos. A támadót rövid tűzharcban megsebesítették, majd elfogták. A 23 éves férfi táskájában egy dühös hangvételű írást találtak arról, hogy szerinte a reptéri biztonsági szolgálat működése, az utasok átvizsgálása és motozása sérti az alkotmányos jogokat. A szemtanúk szerint a férfi csak a szolgálat munkatársaira nyitott tüzet.
Menekülnek az utasok a Los Angeles-i repülőtér épületéből, miután egy férfi lövöldözni kezdett. Az embereket azonnal kiterelték a kifutópályákra, a járatokat pedig törölték. Az egyik szemtanú szerint először azt sem tudták, mi történik. Egy pillanatra megdermedtünk, azt hittük, valaki szórakozik velünk. Aztán körülnézek, és látom, hogy egy fickó találomra lövöldöz, az egyik biztonsági ember pedig a földre kerül, mondja ez a szemtanú. A férfi valójában nem találomra lövöldözött, hanem a reptéri biztonsági szolgálat munkatársaira célzott. Egy embert lelőtt, két másikat pedig megsebesített. Megerősítem, hogy az áldozat a szolgálat munkatársa volt, és a két sérült közül az egyik szintén, mondja a szövetségi nyomozóiroda terrorelhárítási ügynöke. Meg nem erősített információk szerint az ámokfutó maga is a repülőtéri biztonsági szolgálatnál dolgozott. A 23 éves Paul Cienciát rövid tűzharc után elfogták. A táskájában egy dühös hangvételű írást találtak arról, hogy a férfi szerint a reptéri biztonsági szolgálat működése, az utasok átvizsgálása és motozása sérti az alkotmányos jogokat. A kézzel írott feljegyzésben az is áll, hogy a támadás nem az utasok, hanem a közlekedés biztonsági szolgálat ellen irányult. A szolgálatot a 2011. szeptember 11-i terrortámadások után hozták létre. Ekkor kezdték átvizsgálni a légiutasokat az Egyesült Államokban. A biztonsági intézkedést később a világ összes repülőterén bevezették. A 23 éves, önmagát feldühödött hazafinak nevező lövöldöző megsérült az elfogásakor, ezért kórházban kezelik. Az eddigi vizsgálatok szerint magányos elkövető volt, a lövöldözést egyedül tervelte ki, és egyedül is hajtotta végre.
Holnap rajtol a New York Marathon, a szervezők 48 ezer résztvevőre számítanak. A versenyt az áprilisi bostoni maraton árnyékolja be, ahol hárman meghaltak, 260-an pedig megsebesültek, amikor csecsen terroristák házi készítésű bombái robbantak a befutónál. New Yorkban ezért példátlan biztonsági intézkedéseket vezettek be.
2000 ilyen biztonsági kamera figyeli majd a New Yorki maraton teljes útvonalát. Az áprilisi bostoni maratonon történt robbantásos merénylet miatt kétszer annyi ember vigyáz majd a futók és a nézők biztonságára, mint Bostonban. Nagyon sok egyenruhás lesz jelen a verseny alatt. 5 helikopter lesz folyamatosan a levegőben, és hajók ügyelnek majd a hidakra, amelyeken a versenyzők futnak keresztül, mondja a New Yorki rendőrkapitányság megbízottja. Áprilisban két csecsen származású férfi robbantott házi készítési bombákat a bostoni maraton befutójának közelében. Johar és Tamerlan Tsarnaev hátizsákban vitte a két kuktából kialakított bombát a merénylet helyszínére, ezért a New Yorki maratonon a nézők és a versenyzők számára is tilos lesz hátizsákot hordani vagy mellényt viselni. A versenyt a fokozott biztonsági intézkedések ellenére is beárnyékolja a néhány hónappal ezelőtti robbantás, mondja Jennifer Beer, aki sorsoláson nyerte az indulás jogát. Mikor mondtam a 9 éves gyermekemnek, hogy kihúztak a kalapból, azt kérdezte, anya, most is lesz bomba? Meséli az asszony. A szervezők a kék célvonal mellé felfestettek egy sárgát is, amely a tragikus bostoni maraton befutóját jelképezi, mivel a robbantás miatt sokan nem értek be akkor a célba. Közben a maratonfutás nemzetközi élmezőnye is megérkezett New Yorkba, köztük a tavaly előtti győztes, a kenyai Geoffrey Mutai is. Fájdalmas, ami Bostonban történt, de minket, atlétákat az ilyesmi soha nem tarthat vissza. Ami a biztonságot illeti, nekem nincsenek rossz érzéseim. Imádkozom, hogy minden rendben menjen, mondja a bajnok. A versenyre eddig 48 ezeren neveztek, így fel sem merült, hogy elhalasszák, azért sem, mert tavaly egyszer már elhalasztották. Akkor a Sandy hurikán csapott le a városra néhány nappal a verseny előtt.
Mentés közben halt meg egy tűzoltó a Komárom-Esztergom megyei Dömös melletti Rámszakadékban tegnap este. Az esztergomi tűzoltó társaival együtt egy turista megsegítésére sietett, aki a Szurdokvölgy egyik legveszélyesebb szakaszán egy több méter mély szakadékba zuhant. A tűzoltó a mentés közben szintén leesett. A balesetet szenvedett turistát késő este a barlangi mentőknek sikerült kimenteni, a tűzoltón azonban már nem tudtak segíteni.
Itt vagyunk most a piros pontnál, és ezen a zöld jelzésen fogunk végigmenni.
A Szurdokvölgy Magyarország egyik legizgalmasabb, de egyben a legveszélyesebb turista útvonala. Mélysége több helyen is meghaladja a 35 métert. A kritikus útszakaszon több információs tábla is figyelmezteti a turistákat.
Igyekszünk a természetjárókkal közösen minden létező fórumon fölhívni a figyelmet arra, hogy csak megfelelő tapasztalattal és megfelelő felszereléssel induljanak a rámszakadékba.
Ennek ellenére sokan nem tartják be a szabályokat. Ezek a felvételek péntek éjjel készültek a rámszakadéknál, ahol a barlangi mentők a katasztrófavédelem munkatársaival közösen egy bajba jutott turistát mentettek ki a szakadékból.
A rámszakadéknak a középső szakaszán nehéz terepen történt egy sérülés. Feladatunk az volt, hogy a tűzoltókat segítve a tűzoltókkal együtt a sérültet ezen a nehéz terepen a sötétben leszállítsuk biztonságban a mentőautóhoz.
A turistát sikerült kimenteni, az akció közben azonban az egyik esztergomi tűzoltó a szakadékba zuhant. A barlangi mentők a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, de belehalt sérüléseibe.
Jó képzettségű tűzoltó volt, aki sajnos a tegnapi események folyamán elhunyt. Azt, hogy milyen volt a hozzáállása a mentéshez, a tűzoltósághoz, az is példázza, hogy szabad idejében a Budapesten az Országos Mentőszolgálatnál vállalt beosztást.
Az elhunyt tűzoltóról adásunkkal egy időben kollégái gyertyagyújtással és főhajtással emlékeznek meg az esztergomi tűzoltóság épülete előtt.
A helyszínen van kolléganőnk Berek Patrícia. Szervusz, megkezdődött már a megemlékezés?
Jó estét kívánok! Éppen most vonul el a megemlékezők egy része, miközben folyamatosan érkeznek újabb tűzoltók. Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Debrecen, Győr, gyakorlatilag az ország minden településéről, hogy főhajtással és csendes gyertyagyújtással emlékezzenek a szolgálat teljesítés közben életét vesztett tűzoltóra. Közben várják ide a barlangi mentőket és a mentőket, a rendőröket is. Gyakorlatilag ez a főhajtás minden szolgálat közben elhunyt tűzoltónak szól.
Berek Patrícia, köszönjük. Mednyánszky és Szabó Vladimir festményeket foglalt le a Nemzeti Adó és Vámhivatal a budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A négy képet postán küldték Magyarországról Szlovákiába, de egyik sem rendelkezett a szükséges kiviteli engedéllyel. A NAV pénzügyőrei a képeket lefoglalták és feljelentést tettek, védett kulturális javakkal visszaélés büntet gyanúja miatt. Hárman sérültek meg, amikor egy ittasan száguldozó autós belerohant egy másik kocsiba Kecskemét és Hetényegyháza között. A nagysebességgel érkező autó átsodródott a szembejövők oldalára, ott összeütközött egy szabályosan érkező gépkocsival, amely mögött egy harmadik jármű, hogy elkerülje a karambolt, az útmenti árokba hajtott. A balesetet okozó 34 éves férfi és utasa is súlyosan megsérült, a vétlen autós könnyű sérüléseket szenvedett. Négy ember, köztük a 82-es trolibusz három utasa sérült meg, amikor a járat összeütközött egy kis teherautóval délután a fővárosban. A helyszíni szemle ideje alatt a Mogyoródi és a Vezérút kereszteződésében elterelték a forgalmat. Az útzárat már feloldották, a közlekedés azóta zavartalan. A 82-es troli már menetrend szerint a szokásos útvonalon jár. November 1-től kötelező a téli gumi használata Ausztriában. A szabálysértőket a rendőrök akár 5000 euróra is megbírságolhatják. A határmenti gumiszervizek több órával meghosszabbították nyitvatartásukat, de a legtöbb helyen az eddigi meleg, száraz időjárás miatt elmaradt a csúcsforgalom.
November 1-től április 15-ig kötelező a téli gumi használata az osztrák utakon télies időjárási viszonyok között. Ennek ellenére az Ausztriában ingázók nagy része még nem cserélte le nyári abroncsait az enyhe őszi időjárás miatt.
Az utolsó pillanatra halogassák ezt a gumi cserét, holott most már azért el kellene a reggeli hideg időjárás véget, hogy fölrakják a téli gumit, és a zsufoltságnak a elkerülése véget.
Ennyit, akár 5000 eurót, azaz 1,5 millió forintot is fizethet, akit havas, latyakos vagy nedves úton téli abroncsok nélkül találnak a rendőrök. Az osztrák hatóság tél elejétől szigorú ellenőrzéseket tervez a határ mentén. A legmagasabb büntetés ebben az esetben 5000 euró lehet, de ez függ az időjárási viszonyoktól. A rendőrség minden esetben figyelembe veszi az adott körülményeket. Kevésbé veszélyes esetekben, mint a talajmenti fagy, a büntetés mértéke 20 és 30 euró között mozog, mondja a rendőrség szóvivője. A nyári gumival közlekedőket nem is engedik tovább hajtani. Ha pedig valaki az ellenőrzések ellenére ilyen gumival balesetet okoz, a teljes felelősség a vezetőt terheli, és kártérítést is kell fizetnie.
Most következnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, utána egy jó film, a címe Holdköltők társasága, a főszerepben Robin Williams-el. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!